Folytatódik az aréna, mai vendégünk Bán László, a Szépművészeti Múzeum Magyar Nemzeti Galéria főigazgatója. A Szépművészeti Múzeum megnyitásáról beszélgettünk az első részben, de most egy kicsit essen szó a Magyar Nemzeti Galériára vonatkozó tervekről is. Ez egy picit átmeneti időszak most az új galéria építéseig, de jövő héten zár a Frida Kahlo kiállítás, és ezt például a kígyózó sorokat látva biztosan siker volt.
Bizony, ennek az évnek ez lett a leglátogatottabb kiállítás az országban. Több mint 200 ezer látogatót fogadtunk enni, és biztos ez még ezrekkel fog szaporodni a kiállítás e hétvégi befejeződéséig. Hosszabbított nyitvatartásra is készülünk, szombat-vasárnap este 10-ig vagyunk nyitva, de hát biztos így is sokan lemaradtak. Tehát azt látom, hogyha még pár hónapig nyitva lehettünk volna, vagy még nagyobb térbe tudtunk volna beengedni a látogatókat, még sokkal több látogató érkezett, láthatta volna. Vitathatóan a 20. század egyik legnagyobb sztárja Frida Kahlo, és bizonyos értelemben a legnagyobb. Ha végig gondoljuk, hogy nincs más, tulajdonképpen csak Van Goghoz hasonlítható ebből a szempontból, tehát hogy annyira részlet a popkultúrának, azért mondom 20. századot és a 19. század az egyetlen Van Goghé, hogy tényleg ruhákon, tetoválások, falfestések, tehát olyan sok értelemben vált ikonná, és olyan sokfajta mozgalomnak vált előképévé, önmagát látja előfutár, és önmagát látja Fridában, mint egy tehát előfutárt Fridában önmaga felé, ami miatt, mondom, egy igazi popkultúrás ikonná vált. Most például tavaly már Barbie, Frida Barbie-t is készítettek, tehát ami tényleg, vagy mesélni kicsit nemesebben, a saját hazája egyik legnagyobb címletű pénzére került. Tehát nagyon sokféle módon vált sztárra és világsztárra, és hát ez az első nagy kiállítása Budapesten, tehát nem csak csodálkozom, hogy ilyen sokan voltak, titkon valami hasonlót vártunk.
Van persze apró érdekesség is, egy magyar úrért szerelmes levél.
Így van, ez is ugye nagyon érdekes Frida életében a magyar vonal. Ő édesapját magyar származásúnak tartotta. Ezt azóta a kutatások cáfolják, de nyilván valamilyen oka volt ebben, hogy a családi legendáriumban ez így maradt meg. És hát volt valóban közel 10 évig egy magyar szerelme szeretője, egy neves fotográfus, egy divatfotós volt, több mint 10 fotót készített, és a legjobb, leghíresebb fotókat ő készítette Fridáról, tehát a Vogue címlapon egykor megjelent Frida képisőtőlem, ami ezt fogadja a kiállításon egyébként a látogatókat, és ami valóban különlegesség, amire célzott, hogy a tárlaton van egy kép egy szerelmes levélről, ugye ezt megörökítjük, egy fotón sajnos nem kaptuk meg, a Smithsonianből Amerikában van, mert nagyon sérülékeny az a kis szalvét a darab, amire írták, ami magyarul egy pár szerelmes sort megismerkedésükkor Murai Miklósnak, mert róla van szó. Ugye ez azt jelenti, hogy valaki volt a környezetben még magyar, aki ilyen jó magyarsággal ezeket a nagyon szép
sorokat
lefordította a Fridának. Tehát itt van ez az érdekes magyar vonal is, de hát ettől függetlenül, vagy ezzel együtt egy olyan világsztár, ami valóban hosszú sorokat kigyóztat bárhol a világon, ahol bemutatnak Frida kiállítást, nálunk is ez volt, és még néhány napig ez lesz a Nemzeti Galériában.
Mik a további tervek? Folytatódik a nagymesterek, magyar mesterek sorozat.
Magyar mesterek is folytatódik, de ne felejtsük el azért a nemrég nyílt, és itt lesz jövő év elejéig velünk a Bacon Freud és a London iskola kiállítás, amik szintén szenzáció maga nemében, hiszen a 20. század egyik legismertebb, nemzetközileg ismertebb művészeiről és művész csoportjáról, bár nem egy hagyományos értelemben vett csoport, de mégis nevezzük most ennek, ről van szó. Valódi remekművekkel, igazi főművekkel mutatjuk be ezeket az életműveket. Ez még évvégéig, jövő elejéig itt lesz velünk a Nemzeti Galériában, és évvégén Kornis Dezső kiállítás nyílik, 110 éves lenne, ünnepeljük a születésnapját, 100. születésnapját ebben Kornis Dezsőnek, aki meg pontosan a hagyománynak, a nemzeti hagyománynak a modernitásával ötvözését, ő neki a nagy példaképe Bartók volt a zenében, ő ezt akarta a képzőművészet megvalósítani, és sikerült is, tehát egy nagy átfogó reprezentatív Kornis kiállítást nyitunk karácsonyat majd néhány nappal.
De még 2021-ig terveznek a várban.
Így van, az új Nemzeti Galéria lent a Városligetben terveink szerint 2021 végére készül az épület, tehát 2022-ben lehet majd beköltözni. Ez azt jelenti, hogy még néhány évre természetesen a Nemzeti Galériában tervezünk további kiállításokat, részben állandót, ez amit már korábban említettem, hogy föl fog költözni a Szépművészeti Múzeum 19. 20. századi nemzetközi gyűjteményének a főművei, a várba, tehát az állandó kiállításon itt is már megvalósul egyfajta együtt bemutatása a magyar és az európai 19-20. Századi művészetnek.
Ez lesz a magja a későbbi állandó
kiállításban. Így van, de hát azért az nagyon más lesz, hiszen az épület sokkal nagyobb, sokkal tágosabb, egészen más lesz az érzel, ne felejtsük el, ez nagyon kényszerű és nem egy múzeumnak épített épületről van szó az egykori királyi palotában, amely a 70-es évek technológiájával készült, annak a belső enteriőrjével. Tehát itt most egy célnak megfelelően épített múzeum lesz, amely a világ egyik leghíresebb tervezőcége, a Pritzker díjas, az építési Nobel-díjjal rendelkező Pritzker díjas Japán Sana nyerte el. A Louvre-nak készítettek ők egy vidéken, Lanzban egy múzeumépületet, New Yorkban van múzeumépületük. Tehát
de azért kellett alkudozni, hogy a
bizony,
funkciók
bizony,
is a
azért ez egy közel két éves feladat volt, hiszen ők csináltak egy nagyszerű dizájnt, nekünk meg az volt a dolgunk, hogy minden tiszteletünk mellett ez a dizájn működjön is a műtárgyak számára, a látogatók számára is. Tehát azért ne felejtsük, 50.000 négyzetméternek ugye a belső forgalmi útjai, a műtárgybiztonság kérdés és csomó más funkciónak egyszer megfeleljen, az egy nagyon komoly, sok-sok változatot egymás után előhívó tervezési folyamat lett. Ennek nagyjából a végén vagyunk, sikerült megtalálni egy végső, mindenki számára elfogadható, sőt kiváló megoldást, és jövő év elején, sőt már ebben az év végén, ha minden jól megy, de legkésőbb elején elkezdődik a kivitelezés is. Inkább jövő elején, de ki fogjuk már írni ebbe az évbe a kivitelezésre a közbeszerzést.
Ez az 50.000 négyzetméter, ez mennyivel nagyobb, mint a jelenlegi kiállított?
Lényegesen nagyobb, ugye ez, ne felejtsük, ez az egész épületet jelent, ez egy bruttó alapterületet jelent.
Tehát az irodák is mindenek.
Ebben minden, tehát ez a teljes, de jelentős több ezer négyzetméteren nőni fog a kiállítótér a jelenlegi állapotokhoz képest, és mondom, funkciósan sokkal jobban kezelhető. Tehát magyarul még adott négyzetméterhez képest is többet fogunk tudni kiállítani, hiszen esetlegességeket, amelyek egy palota belsőből fakadtak, vagy ebből az épület belsőből, mint a királyi palota, egykori királyi palota volt, ezzel most nem kellett foglalkozni, hanem valóban célnak megfelelően épületet. Az épület, tehát ez a néhány éven belül, 21 végére elkészül az épület, addig még a régi Nemzeti Galériában tervezzük a kiállításokat.
Most a kivitelezés során adódhatnak-e nehézségek, vagy már túl vannak a nehezén?
Én azt gondolom, hogy a Liget projektnek minden részprojektje, amelyiket elindult, nagyon jó állapotban van, tehát nagyon jó az előrehaladás. A Szépmű a legelső, hogy az egész Liget projekten belül ez az a legelső nagy elkészült részprojekt, a Szépművészeti Múzeum felújítása. Voltak már kisebb eredmények, amelyeket a park felületekben át tudtunk adni, kutyás élménypark, az ifjúsági sportpályák, így van, a vakok kertje, megújított vakok kertje, és itt mind-mind a majdani használókkal, tehát a vakok különböző szakmai és érdekvényi szervezeteivel, a környező iskolákkal, tehát mindig a kutyás szövetségekkel.
Az érintettekkel
nagyon hosszú és nagyon gyümölcsöző párbeszédben alakítottunk, hogy olyan legyen, amit tényleg szeretni és jól fognak tudni használni. Felszínűleg ez így is van, tehát ez visszaigazolják a számok, látjuk a Liget ezen részei használóinak. Tehát nincs kétségünk a felől, mert ugyanígy tervezzük a többi részét is a Ligetnek és az intézményeknek, hogy minden átadott intézményünk hasonlóképpen sikeres, és végül egyfajta, mint egy patchworkből összeáll majd az egész, hogy végülis az Liget egészen egy szeretett és nagyon jól használható terület lesz. A Néprajzi Múzeum építése régóta zajlik, már ott elértük a legnagyobb mélységet gyakorlatilag.
Ez ugye 2020 nyarára készül.
Így van, az épület, tehát ott is rövidesen, tehát eljutottunk a legalsó szintig.
Mert hogy itt ennek jelentős része a föld alatt
van. Így van, az épület 60%-a föld alatt van, hiszen itt egy ilyen különleges domboldalt képez az épület, de a domb alatt ott bizony még vannak kiállítóterek, raktárfunkciók, tehát minden olyan, amely egyébként nem kíván természetes fényt. Nagyon jól halad az egykori Olof Palme-ház a jövőben milleni.
Ezt évvégén gyakorlatilag ezt kell adni.
Épületként el fog készülni évvégére, jövő év elejére, és aztán a beköltözés, tehát a tartalommal való megtöltés következik, hogy át is tudjuk adni jövő év derekán, tehát jövő év késő nyarán, így van, megnyílik.
De ez kívülről házaként már nagyon látványos, mert most már a Zsolnay kerámiák is visszatér.
Ez egy nagyon fontos dolog, hiszen egy patinás, ez volt a legrégibb létező épület most a Ligetben, hiszen 1885-ben nem is a millenniumi kiállításból, hanem 10 évvel korábban a nagyországos kiállításból maradt meg. Egy pompás épület, éppen tervező ugyanaz volt, aki később a közlekedési múzeum épületét emelte, Pfaff Ferenc, És ugye itt, mivel ez egy zsolnai gyárral együttműködő létrejött remek mű, és szerencsére a zsolnai gyár képes volt a hiányzó elemeket, zsolnai elemeket újra legyártani, tehát valóban eredeti szépségében lesz majd helyreállítható. És hát ne feledkezzünk el az Országos Múzeumi Restaurálási és Raktárzsai Központról, az egykori Szabolcs utcai Klinikák középtraktusában, amelyik a maga nemében egy világszám lesz, soha még magyar a múzeumi életben, világban ilyen színvonalú múzeumi háttérintézmény nem született. Itt három nagy nemzeti közgyűjteményünknek, a Szépművészetének, a Nemzeti Galériának és a Néprajzi Múzeumnak hosszú évtizedekre megoldja a raktározási és restaurálási kérdéseit és problémáit.
Már ez is készen lesz évvégére?
Bizony, évvégére itt is, évvégére, jövőre leírjuk, most hónap, vagy december, vagy január, bizonyos értelemben nem, ez időjárás függő is.
Tehát itt az épület maga kevesét jelent, mert ha jól értem, a tárgyak miatt itt a belső teret kell.
Az épület csak kevés, 35.000 négyzetméteres épületről beszélünk.
És ez ugye földben, tehát ez hát
négy lent, és plusz fönt három. Ugye nyilván a restaurátor műhelyek, amihez fény kell, az fönt van, a raktárhelyiségek jó része az lent van. Ugye az épület itt egyébként, az épület kivitelezésére egy jó része már jelent például raktározási technológiát is, tehát az is már az épület részeként készül el, tehát beépítve. De természetesen a műtárgyak beszállítása az egy nagyon hosszú folyamat lesz, az akár több évet is igénybe vehet, mire az a több mint 350.000 műtárgy, amely a három gyűjteményből majd oda kerül, az véglegesen elnyire végső, lefetjük, az darabonként kell megfogni, csomagolni, beszállítani.
És egyik gyűjteményben sincsenek akkora műtárgyak, hogy gondot jelentsen az, hogy tulajdonképpen ez függőlegesen kell szállítani.
Nem, pontosan. Tehát a helyzet az, hogy itt mindenestől úgy került végiggondolásra a szállítmányozás is, a terek kialakítása is, hogy a legnagyobb műtárgy is beférjen, ahol be kell férnie. Tehát itt nagyon, ugye a tervezési folyamatot valamennyi intézménynél, a raktárzsai központnál is, ugyanúgy, mint a múzeumoknál, hál' Isten, most a kivitelezési folyamatot egy nagyon hosszú tervezési folyamat előzte meg, ahol az összes érintett szakember, hazaiak és külföldiek is, valóban egy optimális végső változatát tervezték és igyekeztek megtervezni az épületnek, ami valóban a majdani funkciókra lesz. Tehát nem általában akarunk tervezni, hanem ezeknek a műtárgyaknak akarunk tervezni, amelyben a három közgyűjtemény van. És nagyon, ez egész más, gondoljunk bele, például egy igazi tűzfallal lesz elválasztva szó átvitt értelmében, például a néprajzi gyűjteménye, és aztán és a festészeti gyűjteménye, hiszen egészen más műtárgytípusokról van szó. Gondoljunk be a néprajzi gyűjteményt.
Ott sok textília van, kerámiák.
A szerves anyag, ugye, amiben olyan ugye élő lények, vagy akár élősködők lehetnek, amelyek életveszélyesek mondjuk a festményekre nézve. Tehát itt ezeket nem szabad semmi módon egymással engedni, hogy valamilyen módon közös légtérbe kerüljenek. Tehát a helyzet az, hogy sikerült, mondom én nagyon, egy Európa egyik legjobb ilyen típusú intézményét létrehozni, ahol egyébként azért annál sok évnél már sokkal korábban a látogathatók is betpillanthatnak az intézmény életébe, létre fognak jönni látogatható látványraktárak, sőt, időre a restaurálás bizonyos folyamata is bepillanthatnak majd az érdeklődők, nyilván az előre bejelentett módon és valamilyen módon szervezett módon, hiszen ne felejtsük, azért mégiscsak itt 100 milliárdos értékekről van szó, tehát azért nagyon erős biztonsági intézményekkel védett intézmény lesz, és nem mellesleg mondjuk egy kutatóintézet is létrejön mellette, a Közép-Európai Művészet Történeti Kutatóintézet, amely egy sokkal szélesebb perspektívába, vagy széles perspektívába fog behelyezni a magyar művészetet.
A néprajzi ugye már rég csomagol, mert hogy ők a Kossuth téren bezártak, de mikor költözhetnek be, vagy mikor kezdhetnek el ide műtárgyakat szállítani?
2020 második felére tervezzük az épületnek a megnyitását. Ez azt jelenti, hogy 19-re kész épületet tervezünk most. Ott is kb. Egy év, amíg az épületet fel tudjuk öltöztetni, be tudja lakni a Néprajzi Múzeum. Tehát azt gondolom, hogy 19-re kész épületünk van a Néprajzi Múzeummal, és kb. Egy év, amíg az állandó gyűjtemény és a múzeum beköltözik ezekbe a terekbe.
És ez megoldja a Szépművészeti és a galéria raktározási problémáit, tehát nem lesz szanasz széllyel a gyűjtemény?
Így van, és a néprajzit is, hiszen nagyon sok külsős raktár kellett a néprajzinak bérelni, azon túl, hogy természetesen volt a Kossuth téren is voltak raktáraik. Ez az új raktárkomplexum és restaurátor komplexum évtizedekre európai vezető színvonalon fogja megoldani ezeket, ennek a három közgyűjteménynek a raktárzási és rastási helyzetét. Ahogy eddig most mi jártunk szerte Európában megnézni, hogy hogyan működnek a legjobb francia, svájci, német ilyen típusú intézmények, most nyugodtan mondhatom, hogy hozzánk jönnek majd megnézni kollégák, hogy hogyan működik Európának vezető intézmény, egyik vezető intézmény ezen a téren. Azt gondolom, hogy ez mindenkinek, a műtárgyaknak, a kollégáknak, akik ezen a téren fognak dolgozni, egy fantasztikus előrelépést fog jelenteni.
De ez tulajdonképpen már nem jelent újonnan felszabaduló tereket, tehát például a szépművészetiben már csak az került vissza mondjuk a román csarnok alatti raktárba, ami ott is marad.
Igen, ugye ezt is szétosztottunk. Ugye vannak olyan műtárgyak, amikre viszonylag nagy szükség van, hiszen például egy kölcsönzés esetében fölkerülnek az állandó kiállításba. Tehát vannak, amelyek ilyen értelemben pótlást jelentenek, hogyha a kölcsönzés idevégésének következtében. Tehát vannak olyan műtárgyak, amelynek különböző szempontok szerint jobb, ha a múzeum épületében tudnak maradni, és vannak olyanok, amelyek nyugodtan a raktár épülbe kerülnek. Többek között azért is, vagy éppen nagyon rossz állapotban vannak, tehát idő számítanunk az elkövetkező években a felújításukra, és egyszerűbb akkor, ha már eleve ebben a raktározási központban vannak.
Milyen egyébként a szépművészet és a galéria állományának állapota, tehát sok művel restaurálása? Vagy ez egy ilyen folyamatos karbantartási dolog?
Igen, ez folyamatos, hiszen ne felejtsük el azért a tárgyak állagromlásában van még. Nyilván, hogyha nagyon jó körülmények között vannak, akkor az lassú, vagy nagyon, ha nem is áll meg természetesen örökre, de azért nagyon jól karbantartható, vagy kézben tartható ez a folyamat. És nyilván ez egy folyamatos. Tehát minden évben vannak restaurási tervek, hogy az elkövetkező évben, vagy években mit fogunk, vagy mit szükséges restaurálni. És hát van egy csomó, amely hirtelen derül ki, vagy hirtelen történik olyan állapotromlás, ami ezt szükségessé teszi. De azt kell mondanom, hogy nagyon jelentős, tehát a Szépművészeti Múzeum Nemzeti Galériának egy nagyon jelentős, közel fél százas restaurátor gárdája van, aki persze nagyon speciális, hisz egészen más kell mondjuk a görög szobrokhoz, ötvösművészeti művekhez, vagy éppen a fatáblákhoz, a vászonhoz, tehát más és más típusú szaktudás szükséges, és más és más típusú restaurátorok is vannak másképpen kiképzett és máshoz értők. Tehát ez egy nagyon diversifikált terület, tehát lehet, hogy most soknak tűnik ez az 50 restaurátor, de bizony, hogyha a figyelembe vendő sok igazából összességében a két múzeumnak együtt több mint 100 000-es műtárgyállomány van a Néprajzinak, vagy a Szépművészetnek és a Nemzeti Galériának, tehát magyarán papírrestaurátorokról is ne feledkezzünk, ez a nagy része az papírmunka, szóval magyarán itt bizony évtizedekre van biztosítva ennek a sok restaurátornak a munkája, és ezzel természetesen hál' Istennek, ez ennek a műtárgyaknak a biztonsága.
Ilyen értelemben az OMRRK-ban is külön fognak dolgozni a néprajzi restaurátorai és az önök.
Így van. Gyakorlatilag a OMRRK-ban két intézmény jön létre. Lesz a Néprajzi Múzeumnak egy külön vertikuma, és ez a festészeti, tehát a szépművészeti és a nemzeti anyagnak, a festészeti és a szépművészetnek és a nemzeti galériának egy külön raktározási és restaurálási bázisa.
Már korábban beszélgettünk a gyűjteményekről, de mennyire van lehetősége a szépművészetnek és a galériának a gyűjteménye bővítésére? Ugye időről időre fellöppen egy hír. Például érkezik mondjuk egy Moholy nagy értékes adomány, vagy tudnak vásárolni egy aukción elővásárlási joggal élve néhány modern magyar képet. De azért ez nem gyakori, gondolom.
A magyar múzeumoknak az alap költségvetésében általában nem, vagy nagyon csekély összeggel szerepel a műtárgyarapítás. Az NK-on belül is van műtárgyarapításra bizonyos pázit összeg, de ez is azt kell mondanom, hogy a műtárgypiac árahez képest sajnos elenyésző. Időről időre kiemelt állami támogatással, donátori támogatással, mint például ugye a Salgó Alapítvány, ezt a szabadpiacon egyébként 10-15 millió minimum 15 millió eurót érő művet például ajándéken kaptuk meg. Ennek a megszerzése nyilván önmagában is nagyon érzéfontos, egy aukción ki tudja, hol áll meg egy ilyen összeg. Ez egy kiemelkedő műről van szó, amit megkaptunk néhány hónapja. Az egyik legelső konstruktivista képe, nem csak Moholy Nagynak, hanem az egész európai konstruktivizmusnak. Tehát bizony nagyon sokat tehetnek a tehetős donátorok, a nagylelkű donátorok, amiből azért sokok miatt ma Magyarországon még nincsen sok, mint akár a magyar történetben, hogy említettem, a szép művészet történetében kiemelkedően jelentős volt ezen donátoroknak a szerepe, adományozóknak, akik a saját gyűjteményükből, vagy a saját pénzükön vett műtárgyakat adományoztak a szép művészetinek. Szemben például Amerikával nagy jelentős adókedvezmény támogatja ezt a fajta adományozást, mecenatúrát. Ez nálunk nincs, tehát itt még lehet sokat előrelépni ezen a téren, amelyik olyan kedvező klímát teremt, amely a magyar múzeumoknak, legyen ezek a helyiek vagy országosak, megteremti azt a lehetőséget, hogy jelentős adományokat fogadjanak, mert ez megéri adózási szempontból is az adományozónak.
De mennyire gyakori az egyébként, hogy például a nemzetközi piacon felbukkan egy-egy alkotás, amiért érdemes még egy ilyen nagy múzeumnak is versenybe szállnia?
Van, és volt is. Tehát nyilvánvaló, mi azért nem a nemzetközi műkincspiacot, ugye például az arab vevők uralják, a katari királyi család olyan mértékben, olyan magas árakat diktált, ami persze alatta is a piacot bizonyosan befolyásolja, hiszen ma már léteznek 300 millió dollár fölötti vételi árak. Legutóbb ugye a csúcsot ezzel a Leonardónak tulajdonított Jézus kép érte el egy aukción tavaly Londonban, ahol 400 millió dollár, nem is lehet, hogy Amerikában, mert dollárban volt a leütés, tehát akkor valószínűleg Amerikában volt az aukció. Tehát 400 millió dolláros leütés volt, ez volt a legdrágában adott kép eddig a világban, és a tervek szerint az Abu Dhabi Louvre-ban kerül kiállításra, itt a szaudi királyi család vásárolta meg. Tehát ezekkel mi nem tudunk, és nyilván még az alatta lévő egy nullával kevesebb érték. Tehát a több tíz szegmensben sem igazán vásárolni. De azt kell mondanom, hogy ha ügyesek vagyunk, és figyeljük ezeket a vásárokat, akár aukciókat, akár vásárokat tudunk szerezni, és szereztünk is az elmúlt időszakban is. Például most a kiállításon látható lesz egy gyönyörű 15. századi végi Szent Mihály faragott Szent Mihály szobor, spanyol Szent Mihály szobor, akkor egyik jelentős spanyol szobrászától, amelynek különleg ott lesz majd a képek között kiállítva, aminek a különleges, hogy rendkívül jó állapotban van az eredeti színezés, ugye egy polikrom, gyönyörű színes szobor, szinte hibátlanul megmaradt, ami nagyon ritka, hogy fél ezred év után ilyen állapotban legyen. Tehát van ilyen lehetőségünk, amelyik nem a csúcsztárok, nem az impressionista és most már akár kortárs sztárok több tízmilliós műveiből, de igenis a saját gyűjtési körünkben jelentős és fontos hiányokat tudunk pótolni egy-egy vásárlással.
Visszatérve még a Liget projekthez, itt maradt néhány beruházás. Magyar Zeneháza, itt elkezdődött az építkezés?
Igen, elkezdődött az építkezés. Itt is 19 végére prognosztizáljuk az épületnek az elkészültét. Ez egy rendkívül bonyolult és izgalmas épület, tehát szerkezetileg is megépíteni, hiszen egy egészen különleges lebegő szerkezet üvegfalakkal a tetőben.
Átmenő fa, vagy olyan.
Még az is van, de az egyik, hogy nagyon áttetsző, tehát beengedi vizuálisan a Ligetet, és bizonyosan bentről meg a tehát lehet látni, hogy mi zajlik bent a Ligetből, bentről meg a Liget fog beköszönteni az épületbe, és a térszint alatt pedig a kiállítóterek mind a térszint alatt kellene elhelyezésre, ezért nem lesz szükség ott természetes fényre. A tetőtérben pedig lesznek foglalkoztató szobák, tehát ott is funkciók és látogatói funkciók kerülnek elhelyezésre. Elkezdődött a beruházás 19 végére, itt is számítunk az elkészülésre, tehát egy rendkívül izgalmas épülettel fog gazdagodni Budapest és az ország, hiszen a magyar zenének, noha a valóban a legismertebb művészeti águnk, nem volt eddig egy átfogó magyar zenetörténeti kiállítás, egy jelentős nagy, pár szoba van dedikálva fent a Zenetudományi Intézetben a Várban, és ezt ugye Batta András vezette, professzor által vezetett csoport egy fantasztikus, izgalmas, interaktív kiállítást dolgozott ki, és mellette időszaki kiállítások is lesznek. A terveink szerint az első kiállítás az a magyar könnyűzene elmúlt 50 évét fogja bemutatni.
Mi a helyzet a Városligeti Színházzal?
A Városligeti Színháznak elkészültek a kiviteli szintű tervei, ott is terveink szerint rövidesen ki tudjuk majd írni a kiviteli tendert. Jövő év első felében várható az épület kivitelezése. Ez, itt ne felejtsük el, itt 140 éve hagyományú színház van, 1870-es években már színház állt itt, amit az 1900-as évek elején a Vágó testvérek egy gyönyörű kis szecessziós épületté alakítottak át. Ezt 52-ben a felonség tér kialakítása miatt lebontották, noha semmilyen háborús sérülés nem szenvedett. Eznek a külső homlokzatát visszaállítjuk, és belül pedig egy teljesen modern gyermek- és ifjúsági színházat fogunk kiképezni, amely alkalmas lesz nemzetközi fesztiválok fogadására is. Ugye Budapesten nagyon gazdag a színház élet, nagyon gazdag az épületállomány is, sok színházunk van, azonban pont ebben a szegmensben, a gyermek-ifjúsági szegmensben jóval nagyobb a kereslet, mint a kínálat. A Kolibri Színház együttműködő, aki az egyik legizgalmasabb és legjobb szereplő ennek a színnek, színtérnek, készítjük elő a szakmai tartalmát a színháznak, biztos vagyok benne, hogy egy nagyon szeretett és kedvelt színház lesz a budapesti palettán.
Köszönöm szépen az elmúlt egy órában Bán Lászlót, a Szépművészeti Múzeum Magyar Nemzeti Galéria főigazgatóját, a Liget Budapest projekt miniszteri biztosát hallották. Köszönöm a figyelmüket, a műsor elkészítésében közreműködött Módos Márton főszerkesztő, én Seres Gerda vagyok.